Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A G7 pénzügyminiszterei arról tárgyalnak, hogy közösen felszabadítsanak kőolajat a stratégiai tartalékokból, számolt be róla a Financial Times. A lap szerint a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálná, vagyis a tagországok összehangoltan adnának ki olajat a vészhelyzeti készleteikből. A beszámoló alapján a G7 három országa, köztük az Egyesült Államok már jelezte, hogy támogatja az elképzelést. A javaslat célja az lehet, hogy stabilizálják az olajpiacot és enyhítsék az esetleges ellátási problémákat. Mindeközben az Egyesült Királyság földgáztartalékai jelentősen csökkentek, és a jelenlegi adatok alapján mindössze körülbelül másfél-két napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre, derült ki a National Gas friss adataiból. A jelentés szerint a brit gáztározókban lévő készlet a tavalyi 18.000 gigawattóráról 6.700 gigawattórára csökkent, ami a jelenlegi fogyasztás mellett körülbelül másfél napnyi keresletet fedez. Emellett hasonló mennyiségű földgáz található cseppfolyósított formában is. A szakértők szerint a brit készletek alacsony szintje miatt a kereskedők magasabb árat kérnek a gázért, tudva, hogy az ország kénytelen külföldről beszerezni az energiahordozót. A magyar külügyminiszter szerint azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte Szijjártó Péter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi szoros lezárása is, melyen keresztül zajlik a világ tengeri kőolajszállításának 33%-a, a világ tengeri földgázszállításának 20%-a, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét. Ha Brüsszel nem engedi vissza az orosz energiahordozókat az európai piacra, akkor drámai áremelkedést kockáztat Európában, tette hozzá Szijjártó Péter, aki leszögezte, hogy a közel-keleti háború negatív hatásainak mérséklése érdekében azonnali hatállyal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra. Presbitériuma megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség. Vasárnap hálaadó Isten tiszteletet tartottak, előtte szombaton testvérgyülekezeti találkozót szerveztek, valamint tudományos konferencián ismerhették meg a résztvevők a Miskolci Református Egyházközség 18. századi történetét, a presbitérium megalakulásának körülményeit. Erről dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást. Mint rádiónknak Hangóné Birta Melinda, az egyházközség lelkipásztora elmondta, a határon túli testvérgyülekezetekkel évek óta szoros a kapcsolat, ez az egyik oka annak, hogy a presbiteri ünnepséggel egy időben szervezték meg a találkozót. A kormány döntése alapján ebben az évben sem kell mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizetniük a termelőknek, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. A díjmentesség azokra vonatkozik, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik vízjogi üzemeltetési engedély vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében. A közlemény szerint Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tájba illeszkedő vízmegtartó beavatkozások. Az ilyen célra felajánlott majdnem 30.000 hektárnyi területből több mint 4.000 hektárt árasztanak el, stabilizálva a vízháztartást és vízkörforgást. A vízvisszatartás érdekében több mint 5.000 csatornaszakasz zártak le, és további 10.000 kilométeren kis beavatkozással megőrizhető a vízkészlet, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. Kedden gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, presbitérium a megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolc-Havasi Református Egyházközség. Vasárnap háladó istentiszteletet tartottak, előtte szombaton testvérgyülekezeti találkozót szerveztek, valamint tudományos konferencia is zajlott. Mint rádiónknak Hangóné Birta Melinda, az egyházközség lelkipásztora elmondta, a határon túli testvérgyülekezetekkel évek óta szoros a kapcsolat, ez az egyik oka annak, hogy a presbiteri ünnepséggel egy időben szervezték meg a találkozót.
A testvérgyülekezeteinket hívtuk meg határon túlról, Kolozsvár Törökvágásról, Léváról, Felvidékről, illetve a Müncheni Magyar Gyülekezetnek is itt van a képviselője. Évek óta tart ez a testvérgyülekezeti kapcsolat mindhárom gyülekezettel, és úgy gondoltuk, hogy egy olyan alkalmat, ami számunkra is jelentős, összekötjük egy ilyen találkozóval, hiszen a másik apropója ennek az ünnepnek, hogy 290 évvel ezelőtt alakult meg az Avasi Gyülekezet presbitériuma, ami azt jelentette, hogy a város vezetése és az Avasi presbitérium, vagy az Avasi Gyülekezet vezetése tulajdonképpen ugyanazt jelentette, tehát ugyanazok álltak a város élén, mint a gyülekezet élén, és 1735. december 29-én gyakorlatilag megalakult egy önálló testület az Avasi Gyülekezet részéről. Na most, hogy miért most ünnepeljük, hát ennek az egyik oka az, hogy december 29-e a két ünnep közötti nap az eléggé zsúfolt volt. Másrészt úgy gondoltuk, hogy ezt az ünnepet szeretnénk megosztani valóban a testvérgyülekezetekkel, és nyilván ekkor nem tudtak eljönni, és most sikerült tulajdonképpen úgy összeegyeztetni az időpontot, hogy ez mindenkinek megfelelő lett.
Ez ugye tulajdonképpen a presbitériumnak az ünnepe, arról való, a 290. évfordulóról való megemlékezés. Hogyan látja tiszteletes asszony most a presbitériumot, illetve úgy általánosságban a presbitériumokat? Mennyire tudja azt a szerepet betölteni, ami valóban a feladata?
Hát erre kettős választ tudok adni, egyrészt igen, másrészt nem, de az Avasi Gyülekezet presbitériuma azért nyilvánvalóan egy olyan kiemelt szerepet kap a presbitériumok között, hogyha mondhatom ezt, amikor azt lehet mondani, hogy valóban felelősen gondolkodnak a gyülekezet jövőjéről. Nyilvánvalóan ezt mindig lehet jobban csinálni, és én azt gondolom, hogy a lényege tulajdonképpen ennek az ünnepnek az is, hogy megértsük, hogy odafigyeljünk még jobban arra, hogy egy gyülekezetnek a jövője tulajdonképpen a presbitériumnak a kezében is van, tehát hogyan gondolkodnak ők, mint presbiterek a gyülekezetről, hogyan gondolkodnak azokról a feladatokról, amelyek kihívást jelentenek egy-egy gyülekezet életében, helyileg is, illetve általánosságban is lehet ezt elmondani, hogy mindig meghatározó szerepe van annak, hogy egy presbitérium, egy vezetőtestület hogyan gondolkozik a jövőről.
Mi a jövő itt a presbitérium életében, kifejezetten itt a gyülekezetnél? Mi a legfőbb feladatuk?
Hát a legfőbb feladat szerintem az, hogy ez a presbitérium úgy álljon ennek a gyülekezetnek az élén, olyan vezetői legyenek, akik felvállalják azt is, hogy mindenféle szinten, tehát lelkileg és fizikálisan is tudják ezt a gyülekezetet koordinálni, építeni, továbbfejleszteni, gondoljanak minden rétegre, tehát a legkisebbtől a legidősebbig, és én azt gondolom, hogy ebben a mai világban a presbitériumra itt nálunk is, és általánosságban mondható az, hogy a presbitériumra hárul az a felelősség, hogy kereszténység jövőjéről gondolkozzunk. És én azt gondolom, hogy ez a mai ünnep ebben lehet egy iránymutatás.
A Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetből hatan érkeztek. Mint Bibza Gábor lelkipásztor elmondta, az összetartozás érzését erősíti a testvérgyülekezetekkel való kapcsolat.
A gyülekezet 6 tagja érkezett ma reggel Kolozsvárról, egy autóval jöttünk, sokkal többen indultunk, de hát végül ennyien értünk ide.
Milyen egyébként a kapcsolat a különböző testvérgyülekezetekkel, akár itt ezzel a Miskolcival, akár szerte a világon máshol is?
Ez nagyon fontos számunkra, hisz ez azt erősíti bennünk, hogy összetartozunk a Magyar Református Egyház keretén belül, illetve, hogy határon innen és túl teljesen hasonló helyzetben élnek a reformátusok, ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanaz a hitvallásunk, összetartozunk, és ez egy picit a kisebbségi létben minket megerősít.
Mit tudhatunk a gyülekezetükről? Egy kicsit mutassa be itt az Európa Rádió hallgatóinak.
2000 lelkes gyülekezet, a Kolozsvár Törökvágási Egyházközség a hivatalos neve. Egy fiatal gyülekezet, 45 éve alakult, 1980-ban a legsötétebb diktatúra idején az ott élő egyháztagok kijárták Bukarestben, hogy gyülekezet alakulhasson, és akkor az volt, hogy azt kérték, hogy az az egy feltétel van, hogy nem lehet történelmi neve a gyülekezetnek, tehát Dónátút is semmiképpen nem lehet, mert az Dónát legendához kapcsolódik Kolozsváron, és akkor azt mondták, hogy legyen Törökvágás. Hát ez a románoknak nem jelentett semmit, így Törökvágás lehetett, pedig ez is egy legenda, a legenda része.
Mit tudhatunk még a gyülekezetről?
2000 lelkes a gyülekezet, egy élő gyülekezet, összetett gyülekezet, hisz nagyon sok részéről érkeznek Erdélynek és a Párciumnak az egyháztagok, heterogén gyülekezet, viszont életerős, tenni akaró. 1994-ben a magyar kormány támogatásával telket vásárolt a gyülekezet. 2008-ra felépült az a templom, amit Makovec Imre álmodott meg. 2018-ra elkészült a gyülekezeti ház szintén Makovec Imre tervei alapján, és ma őrzői vagyunk ennek a makoveci örökségnek.
Hogyan néznek ki a mindennapok? Mert ugye gondolom az elmaradhatatlan vasárnapi istentisztelet része a gyülekezet életének, de vannak-e azon kívül alkalmak?
A vasárnapi istentisztelet az a gyűjtőpont. Ott találkoznak a belmissziós csoportok, közösségek egymással, de egész héten át, hétfőtől szombatig különböző tevékenységek vannak. Három vallásóra van a gyermekek számára, a gyülekezeti, nem iskolai vallásóra, három KT-óra van, ahol a fiatalokkal foglalkozunk, három különböző csoportnak bibliaóra van hétközben, ezen kívül pedig havonta egyszer van presbiteri vagy családi bibliaóra, külön-külön természetesen, nőszövetségi csoport működik, kórus működik, kettő is van, egy gyerekkórus és egy felnőtt kórus, illetve még az időseknek, 70 év felettieknek szenior torna néven torna órát is tartunk, úgyhogy számos összetett tevékenység van, emellett kulturális tevékenységek is vannak a gyülekezetben, könyvbemutatók, koncertek, illetve képzőművészeti kiállítások, tárlatok, hisz a kettős kisebbségben, amelyben élünk, egyrészt vallási kisebbség, hisz egy hatalmas ortodox országba élünk, másrészt egy nyelvi kisebbség, Romániában magyarokként élünk, így kulturális feladatokat is ellátunk.
Élő egyébként a gyülekezet? Aktívak a tagok? Szívesen mennek ezekre a plusz eseményekre is?
Se nem jobb, se nem rosszabb, mint bármelyik gyülekezet a Kárpát-medencében, vagy éppen Magyarországon, de mindent megteszünk, hogy felébresszük őket, megmozgassuk őket. Olykor-olykor vannak sikeres pillanatok, vannak visszaesések, de a gyülekezetnek, a 2000 lelkes gyülekezetnek körülbelül egy 500 fős magja van, akik rendszeresen járnak különböző tevékenységekre. Hát azt szeretnénk, hogy sokkal több legyen, de ez is igen nagy siker, és ezért az Istennek vagyunk hálásak.
A gyülekezet egyébként életkorilag mennyire fiatalos? Ugye itt nagyon sokszor, ha elmegyünk gyülekezetekbe, sokszor akkor mondják a lelkészek, hogy kevés a fiatal család, előregedőben van a gyülekezet. Mi a helyzet önöknél?
20 évvel ezelőtt, amikor ebbe a gyülekezetbe megválasztottak lelkipásztornak, el voltam keseredve, hogy az én nemzedékemből nincs senki jelen. Most már a nemzedékem kezd járni, hisz több ideje van, szüksége van, jobban közelebb kerül Istenhez, ahogy az idő telik. több nemzedék jár a templomba, ott vannak a fiatalok, ott van a középgeneráció, és ott vannak természetesen az idősek is. Ez mindig attól függ, hogy milyen tevékenységek vannak, és mennyire tudjuk ezeken a tevékenységeken keresztül megszólítani a különböző generációkat. Van, amikor a fiatalok az ifjúsági csoportban aktívak, van, amikor egy másik generáció lendül bele, és az időseket sokszor nem is kell megszólítani, és jönnek maguktól.
Jacsó Pál az Avasi Református Egyház község presbitériumának egyik tagja, már második ciklusát tölti itt, vele is beszélgettünk. A gyülekezet presbitériumának megalakulásának 290. évfordulóját ünneplik ezen a hétvégén, de hát mit tudhatunk most a gyülekezet presbitériumáról? Hány tagból áll, illetve mit lehet tudni a tagokról, az összetételről?
20 plusz 3 tag, tehát 23 tagunk van most, éppen a diakónusunk nincs, mert ő is presbiter lett, de szerintem meg minden presbiterülésre meg van hívva, minden póttag is, tehát nyilván, sőt, hát gyülekezeti tagok is, hogyha nem olyan történet van, hogy mondjuk titkos szavazás, ami nagyon ritka, szeretettel várunk mindenkit, hiszen minél fontosabb, hogy minél hamarabb és minél több emberhez jusson el minden döntés, illetőleg hát a presbitérium lenne, a presbitériumnak a feladata, hogy ugye hát gardírozzák a gyülekezetet, és de ezt is tanulnunk kell. Tehát nem csak, hogy irányítani és szavazni, meg döntéseket hozni, hanem felelősséggel a tagok felé fordulva, hogyha van valami gond, probléma vagy öröm, arról is tudjunk. Nyilván ez egy hosszadalmasabb munka, de hát ugye én már egy második ciklusban vagyok presbiter, ezt nem elégszer tanulni, mert ehhez sok-sok idő kell. Hogy persze nyilván az ember civilként is ezt csinálja, de ez egy teljesen más feladat. Úgyhogy ezt tudom, hogy összetétele, vannak idősek, hogy úgy mondjam, már nagy bölények, mint Papcun Ernő, barátunk, aki ugye prúrbedíjasunk is, illetőleg hát vannak fiatalok, 40-es generációból, de hát szerintem ez máshol is így van, úgyhogy szerintem nagyon szerteágazó tanárok, zenetanárok, kereskedők, hogy úgy mondjam, mindenféle emberek vagyunk benne, és ez szerintem teljesen jó.
Említette, hogy második ciklusát tölti itt a presbitériumban. Ez hány évet jelent?
Ez 6 évet jelent. Én azon nyomban presbiterré lettem ajánlva és választva, hogy a 3 évem letelt. Tehát én, amikor ide felnőtt konfirmandusként jöttem a gyülekezetbe, a Jóisten elhívására, és azt hiszem ez 2014-ben volt, és akkor épp, hogy letelt a 3 év, az a megtiszteltetésért, hogy már jogilag is választható, nem csak választó lehettem, hanem választható is presbiternek. Úgyhogy ez akkor ez engem nagyon nagy meglepetésként, megtiszteltetésként ért, és ugye azóta már eltelt 6 év, és meg lett a második ciklus is. Nyilván az embernek a hosszú élete legyen, és akkor itt is ki tud teljesedni, de mint mondom, mint mindent, ezt is az alázat meg a tanulás mellett a folyamatos fejlődés mindenben. Én úgy gondolom, hogy a hitélet mellett itt a társadalmi elkötelezettség is nagyon fontos, hiszen, hogy úgy mondjam, a város szövetét ezen a módon is ápolni kell, és nem csak befelé fordulni, hanem kifelé is, mint ahogy holnap próbáljuk ezt megmutatni, meg minden egyes alkalomkor a város felé, hiszen az egyik legrégebbi gyülekezet, a legősibb templomunkban, mert az már nem is régi, hanem ősinek mondható Miskolcon, és én úgy gondolom, mint aki... Tehát nem gyerekkoromtól, bár a hitem az gyerekkoromtól megvolt, de hogy a hitemet gyakorolni és közösségben bátran merem mondani, hogy kifelé forduljunk, és megtaláljuk a hangot azokkal is, akik még talán nem leltek rá erre az útra. Nem is baj, hogyha mondjuk nem válnak vallásgyakorlóvá, de kopogtassanak be a templomba, ugye nálunk nincs minden nap nyitva, de amikor nyitva van, bátran jöjjenek, nézzék meg, és hát nyilván még annyit el kell mondanom, hogy ez a két, a tiszteletes úr és a tiszteletes asszony, hát én nem is tudok róluk más mondani, csak a legjobbakat és a legszebbeket, mert ha ők nem lettek volna, lehet, hogy hiába a Jóisten elhívása, én még ma is itt elmennék az utcán a templom előtt, és maximum esküvőkre járnék, ha van olyan meghívnának, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ki a pásztor. És sok pásztort látok és figyelek, de ők kivételes emberek, mint házaspár is, meg külön-külön is. Tehát ez egy nagyon fontos, és ezért csábítanék, hogy ha valaki gyülekezetet akarna, vagy szeretne választani itt akár 20 kilométeres körzetbe is, mert megteheti, válaszol minket. Bár nyilvánvalóan máshova is mehet, de szerintem itt a lelke, teste, értelme és érzelme 0-tól 99 éves korig jó helyen van.
A Miskolci Református Egyházközség 18. századi történetét, a presbitérium megalakulásának körülményeit dr. Dénes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárának előadásában ismerhették meg a résztvevők.
Nagyon nehéz összefoglalni egyébként néhány percben természetesen, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy ők létrejön egy testület az egyház kormányzására, hanem nagyon fontosak az összefüggések, hogy miért ekkor egyáltalán a presbitérium, mint olyan, miért váratott ilyen sokat magára a reformáció után. Nyilván ezeket az előadásban fogom érinteni. Most itt az a lényeg a kérdésre válaszolva, hogy a 18. század elején világossá vált a akkori reformátusság számára, hogy nem könnyű évtizedek jönnek. Ugyanis az ígéretek ellenére a Habsburg kormányzat nem adott teljes körű vallásszabadságot a protestánsoknak, evangélikusoknak és reformátusoknak, csak korlátozott keretek között gyakorolhatták a vallásukat, és mindenképpen világossá vált, hogy meg kell szervezni az egyházvédelmet. Mondjuk ezt a fogalmat lehet lényegében használni ezzel kapcsolatosan, és az egyházvédelemnek egy nagyon fontos szituációja az, hogy átgondolták, hogy be kell emelni az egyház kormányzatba a lelkészek mellé tekintélyes világiakat, majd presbitereknek mondjuk, vagy presbiterieknek mondjuk, de nagyon sokáig ezt a szót használtuk, annyit jelent, hogy nem lelkészieket. A gyülekezetnek a jelentős helyben befolyásos tagjait. Tulajdonképpen Miskolcon is ez érvényesült. Miskolc egyébként a Borsod vármegyében egy nagyon jelentős gyülekezet a 18. században, a legnagyobb gyülekezet, 4 és 5 ezer között van a reformátusoknak a száma, miközben mindössze mintegy 30 római katolikus vallású család van, tehát teljesen eltörpül. Viszont volt egy nagyon erőteljes törekvés arra, hogy a katolikusság nagyobb tért nyerjen a városban, 1728-ban a minoriták ide költöznek, és nagyon komoly munkát végeznek, missziót végeznek, tehát ha valaki most megáll ott a Hősök terén, és szembeáll a templommal, és a mostani Földes Ferenc gimnáziummal, tulajdonképpen azt a minoriták hozták létre. És az volt az ő bázisuk a városon belül, és nyilvánvalóan mindent megtettek, hogy a politika is beavatkozzon Miskolc városába, hogy a nagy többségű reformátusság a város vezetésbe is engedje be a katolikusokat. Gondoljunk bele, hogy a teljes városi tanács csak reformátusokból állt. 1766-ban aztán Mária Terézia rendeletét kénytelenek voltak végrehajtani, és akkor választottak római katolikus tanácsost is, de azért gondoljuk el, hogy milyen erőt képviselt itt a reformátusság, ha magának az uralkodónak kell ebbe beleavatkozni. De az világossá vált tehát a 30-as években, hogy el kell különíteni az egyház kormányzatot a városvezetéstől, ami addig teljesen egybeesett, természetesnek tartották az ősök, hogyha mindenki református a főbíróval az élen a tanácsban, akkor nem kell egy másik tanács, egy egyház tanács, mert az egyház ügyeit, dolgait minden tekintetben magának érezte a városi tanács, és intézte, és egyfajta patronusi szerepet is játszott, tehát támogatóként is ott állt a református egyház mögött. Hiszen reformátusság és város a céljaiban, a mindennapjaiban teljesen egybeesett. 1735. decemberében azonban úgy döntött a városi tanács, hogy létrehozza az egyház tanácsot. Ez bizonyos értelemben kuriózum, mert általában rábízták a gyülekezetekre. Ekkor születtek meg az egyházkerületi rendeletek, 35-ben és 36 tavaszán terjesztették ki a gyülekezetekre, hogy válasszanak presbitériumokat. De mivel Miskolcon olyan erős volt, olyan erős szimbiózisban élt a helyi politika, tehát a városi tanács és az egyházközség, hogy tulajdonképpen a gyülekezet nem igényelte, hogy ő szervezze meg a presbitériumot, hanem lényegében a saját soraiból kiemelt egy közösséget a városi tanács, és azt mondta, hogy mostantól ez a közösség, amit ők konzisztóriumnak neveztek, fogja intézni az egyháznak az ügyeit. Jellemző, hogy a főbíró is tagja volt ennek a tanácsnak, tehát a városi tanács mellett működő tanácsnak. Szépen, lassan, néhány év alatt át is vette a városi tanácstól folyamatosan azokat a funkciókat, amelyek elsősorban az egyházi élethez kötődtek, egyházfegyelmet, az iskola igazgatását, a egyházi javaknak a kezelését, az egyház javaival való gazdálkodást, a templom kérdéseinek az intézését, tehát minden az, ami már nem általánosan városi kérdés volt, hanem speciálisan egyházi kérdés, egy-két év alatt ennek a konzisztóriumnak a kezébe ment át.
Ez azt jelenti, hogy akkor rengeteget változott maga a presbitériumnak a feladata, a hatásköre, illetve hát a tulajdonképpen a kiválasztásuk is.
A eredeti elképzeléshez képest, tehát a calvini gondolathoz képest, hiszen Calvin volt az a reformátorok között, aki elsőként foglalt úgy állást, hogy az egyház saját magát kormányozza, és hozza létre a presbitériumot, de ő természetesen akkor mondjuk lelkigondozói feladatokat, családgondozói feladatokat is szánt a presbitériumnak. Ez a Magyarországon a 18. századi körülmények között kivihetetlen volt, hanem, ahogy említettem, elsősorban az a fajta tevékenységi kör jellemezte a konzisztóriumot, ami hát inkább a külső kérdéseknek a kezelése. Az úgynevezett lelkigondozói vagy belső teológiai kérdések az teljesen a lelkipásztorokon maradt, sőt a lelkipásztorokra bízták az ilyen kérdésekben is a döntést. Nem tudom én, hogy mondjuk milyen formában úrvacsorázzunk, mikor legyen úrvacsoraosztás. Persze azt a lelkészek aztán előterjesztették, és az egyháztanács jóvá hagyta, de ilyenekben sose volt kezdeményező. Ez majd csak a modernitás idején jön el, amikor átrendeződnek a külső viszonyok is, hogy a presbitérium már olyan a belső, szoros értelemben vett belső kérdésekben is nagyobb szerepet kap, mint ahogy ezt láttuk a 18. vagy ahhoz képest, ahogy láttuk ezt a 18. században.
Azóta sok változás történt? Tehát úgy értem, az elmúlt néhány évtizedben történt változás a presbitériumoknak a életében, összetételében, vagy őrzik a hagyományokat?
Már a 18. században is volt bizonyos változás, hogy átvették a városi tanácstól azt a jogot, hogy ők válasszák a lelkipásztort, a tanítót, vagy például már létrehoztak egy olyan speciális közösséget, amely a pedagógiai kérdésekkel foglalkozott, és ez természetesen, ezek erős hagyományt is jelentettek a későbbi időkben is. 1790-91 a budai zsinat, amikor már a teljes református egyházra kánonszerűen érvényes, hogy mindenütt kell presbitériumokat választani, és amikor a tevékenységi kör kérdése fölmerült, akkor nyilvánvalóan a szokásokat, a hagyományokat vették figyelembe, hiszen a nagy teológiai, elvi teológiai viták már réges-régen lezajlottak. Tehát még egyszer már teológiai szempontból nem írták körül a presbitériumnak a feladatát, mert egyébként is a közösségekre jellemző, hogy ragaszkodnak a szokásaikhoz. És ezért mind a mai napig nagyon fontos elemek megmaradtak a presbitérium életéből, tevékenységéből. A döntő változás persze az, hogy ma már, de ez már a 18. század végétől, tehát a budai zsinat óta érvényes volt, hogy a gyülekezet választotta, és már a városvezetés, még hogyha többségben volt a reformátusság, akkor sem szólt ezekbe a belső kérdésekbe bele.
Kedves hallgatóink, presbitérium a megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség, itt készült összeállításunkat hallhatták. Thank you.
Caminho, resto de toco, pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, o sol, a noite, a morte. Olá, senhor, o sol, peroba do campo, no da madeira, caindo, caindeia. É matita pereira, é matéria de vento, muda a ribanceira. É mistério profundo, é quero, não quero. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, a conversa arrepia das águas de março. É o fim da canseira, é a pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no sol, uma ave no chão. Regato, uma fonte, pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é pouco sozinho. Este é pião, prego, é uma conta, é con. Pingo pingado, é uma ponte, é ponte. Uma peixe, é gesto, prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a linha, é o dia, é o fim da picada. E a garrafa de cana, estelhazo na estrada. O projeto da casa, e o corpo na cama. E um carro enguiçado, é a lama, é a lama. É passo, uma ponte, é o sapo, uma rá. É o resto de mato na luz da manhã. Somos águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma cobra, pau, João e José. Espinho na mão, é corte no pé. Somos águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Um pouco sozinho, uma paz, uma ponte, um sapo, uma rá. É belo horizonte, é febre tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra,
te toco, pago sozinho, pau, pedra, pago sozinho, pedra, pago sozinho.
Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, március 2-án elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés szerte az országban, így Miskolcon és Borsodabói Zemplén vármegyében is. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A részletekről Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkára nyilatkozik rádiónknak.
Most lesz a Nébiknek a 14. születésnapja március 15-én, és mióta megvan a Nébik, azóta minden évben tartunk szezonális ellenőrzéseket. Természetesen ezt a tavaszi húsvéti szezont se hagyjuk ki soha.
Mi minden lesz itt? Mi lesz ennek az ellenőrzésnek tulajdonképpen a legfőbb köre, a legfőbb tárgya?
Igyekeztünk most idén egy nagyon széles körű ellenőrzést megejteni. Ugye mi alapvetően élelmiszerláncban gondolkodunk, úgyhogy úgy igyekeztünk összerakni az ellenőrzendő termékeket, vagy gyártókat, feldolgozókat is, hogy ha lehet, akkor a lánc minden elemét lefedjék. Arra gondolok például, hogy ugye ha azt mondjuk, hogy húsvét, akkor hagyományosan mindenkinek a sonka, a tojás, meg a kalács szokott az eszébe jutni, esetleg még a csoki nyuszi. De például tojás esetében picit visszább léptünk, és egészen a Baromfi tojótakarmány előállító üzemekig nézünk vissza, úgyhogy takarmányt is vizsgálunk ebben a témában. Természetesen meg fogjuk vizsgálni a tojáscsomagoló üzemeket is, és ugyan nem élelmiszer, de szervesen kapcsolódik hozzá a tojás festékek köre. Ezt is szeretnénk megvizsgálni, máskor is szoktuk már, úgyhogy így szoktuk nézni idősorosan is, hogy hogyan változnak az eredmények, de mindenképpen megnézzük a tojás festékekkel kapcsolatos tapasztalatokat is majd. Vagy ha akkor átmegyek a hagyományos hústermékes területre, vannak olyan kistermelők, kishentesek, akik helyben állítják elő a termékeiket, és ott értékesítik, őket is meg fogjuk vizsgálni, de természetesen a nagyobb húsfeldolgozókhoz is elmegyünk, hogy lássuk, hogy a készítmények, a sonkák azok biztonságosak, jó minőségűek-e. Ugye vannak olyan termékek, amiknek van élelmiszerkönyvi előírása, ott megnézzük, hogy valóban nevezhető-e annak a termék, aminek. Például, és akkor itt egyet lépnék tovább, a kalácsok esetében vannak olyan termékek, amiknél kötött az, hogy mikor használhatunk bizonyos megnevezés, például a vajas fonott kalács az egy kötött név, úgyhogy ott megnézzük a megfelelést is, de természetesen ezen belül azt, hogy a nyomon követésenben van-e, vagy a higiéniai feltételek is rendben vannak-e.
Mitől függ az, hogy éppen mit vizsgálnak egy-egy szezonális ellenőrzés során?
Függ az korábbi évek tapasztalataitól, azt, hogy mit láttunk, mi az, amire érdemes visszamenni, és illetve vannak olyan alapparamétereket, amiket mindig megvizsgálunk, például ezt a nyomon követhetőséget, jelölést, gyermeknapnak való megfelelést, ezt mindenképpen érdemes. De például ugye a húsvéti asztal elengedhetetlen része valamilyen zöldség, gyümölcs, vagy akár mondjuk egy torma készítmény is. Most primér zöldségeket is fogunk vizsgálni, és ott mintát is vesznek az ellenőrök, és a szermaradványokat is megnézzük laborban, nehogy esetleg valami határérték fölötti nem engedélyezett dolog legyen benne.
Milyen hatóságok vesznek részt itt a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzésben?
Alapvetően a Nébik szakmai irányításával történik, de vannak olyan vizsgálatok, amiket csak a Nébik csinál, van olyan, amit a kormányhivatalok, és van, amit közösen. Amiben a Nébik ott ugye országosan nem biztos, hogy minden megyében meg fognak jelenni az ellenőrök, viszont kormányhivatal esetében minden vármegyében kértük a kormányhivatali ellenőröket, hogy legyenek kedvesek a létesítményeket megvizsgálni. Az, hogy egy-egy medjében hány létesítményt fognak megvizsgálni, ez ugye függ magától a tevékenységtől is, tehát például tojásfesték előállítása, tanító az nem biztos, hogy minden megyében is nagyon sok van, de az biztos, hogy mondjuk húskészítmény, szezonális édesség vagy teasüteménygyártó az valószínűleg minden megyében, többek között Borsodabaui Zemplénben is lesz, úgyhogy ott a helyi kormányhivatali ellenőrök fognak kimenni.
Hogyan zajlik egyébként egy-egy vizsgálat? Említette ugye, hát ilyenkor természetesen a tavaszi ellenőrzés sorozatban azért a sonka, a tojás, a torma, a kalács, ezeket vizsgálják. Például mondjuk a sonkánál vesznek szimplán egy áruházban, mint ahogy bárki más, és akkor utána azt laborban megvizsgálják a szakemberek?
Van olyan termékünk, amit az áruházláncokban nézünk meg, ezek most jellemzően az alkoholos italok, mert azokat is vizsgáljuk, ugye prosecco, pezsgőket, vannak úgynevezett felnőtt szörpök, amik alkoholtartalmuk van és higítás utáni koktélszerűek, ezeket a boltokban fogjuk majd megvizsgálni. A többi esetben viszont igyekszünk rögtön a gyártónál megnézni a termékek előállítását, a gyártási körülményeket, hogyha ne adj Isten bármilyen probléma van, akkor az már el se juthasson a fogyasztóig. Van olyan termék, ahol csak általánosságban nézzük meg a körülményeket, és ha bármilyen gyanúsat tapasztalunk, akkor természetesen van mintavétel és laborvizsgálat, de van olyan termék, amikben, mint az említett zöldséggyümölcsnél, vagy mondjuk a kistermelői húskészítményeknél, ahol a helyszínen fogunk mintát venni, és úgy megy be a laborba, és reményeljük, hogy a legjobb eredményeket kapjuk.
Mik egyébként a leggyakoribb problémák itt a korábbi évek tapasztalataira visszatekintve?
A tavalyi ellenőrzés egy kicsit szűkebb körül volt, ott körülbelül olyan 500 létesítményben voltak kint a kollégák, és a sütőipari létesítményekben, illetve néhány húskészítmény előállítónál voltak gondok. A húskészítményben visszatérő probléma megengedetnél magasabb sótartalom, sütőipari üzemnél pedig olyan jellegű tapasztalatok voltak, hogy nem volt nyomon követhető az alapanyag, nem volt meg a lejárati ideje. Ugye, ha nem felel meg az alapparamétereknek, akkor kivonjuk a forgalomból és megsemmisítésre kerül. Tavaly körülbelül 2 tonnányi élelmiszert vontunk ki a forgalomból, és olyan 5 millió forint bírság került kiszabásra. Ez nem egy helyre, hanem úgy összesítve a tavalyi ellenőrzések során, a tavaszi ellenőrzés során.
Ha már itt a bírság szóba került, ilyenkor egyébként milyen szankciók alkalmazhatók a problémás eseteknél, hogy fogalmazzunk így?
Vannak azok a viszonylag egyszerűbb esetek, amik nagyon könnyen orvosolhatók. Nincs meg valaminek a leírása, a papírja, ezt lehet, hogy rögtön a helyszínen tudják pótolni. Ha valami apróbb higiéniai hiányosság van, azt is valószínűleg könnyen meg lehet oldani. Ha viszont nagyon súlyosabb probléma van akár az alapanyagokkal, akár a gyártási folyamattal, vagy mondjuk a dolgozóknak egyáltalán nincs egészségügyi kiskönyve képzése, és az üzem omladozik, akkor egészen odaig el tud jutni a folyamat, hogy bezárásra kerül az adott üzem, és amíg nem mutatják meg, hogy ezeket javították, pótolták, addig nem engedélyezzük újra a tevékenységet.
Egy-egy ilyen szezonális vizsgálódásnál hány konkrét ellenőrzés zajlik? Gondolom ebbe beleszámít az, hogy laboratóriumban is dolgoznak, vagy hogy boltokban is, illetve előállító üzemekben is vizsgálódnak a szakemberek.
Igen, hát a tavalyi év során az közel 500 létesítmény volt, amiben ellátogattak. Most szerintem több lesz, mert hogy egy kicsit szélesebb körület, hogy említettem, a takarmánytól kezdve minden van benne, de például, és akkor még bocsánat, erre hat térjek ki, ugye húsvéthoz kapcsolódik élőnyúl árusítás, úgyhogy ezeket is megvizsgálják a kollégák, itt a kormányhivatali kollégák segítségét kértük, hogy a kisállatkereskedésekbe, állatvásárokba menjenek el, és nézzék meg, hogy az állatjóléti szabályok azok érvényesülnek-e, illetve amit a húsvéti körhöz kapcsolódik, egy picit áttételesen már, de azért szervesen, hogy most már jó idő van, és talán egy picit több világos és szabadidő, hogy nagyon sokan a kerti munkákat is megkezdték, ezért különböző barkácsáruházakban, diszkontokban, kereskedésekben, ahol ilyen tevékenységhez növényeket árusítanak, oda is elmennek a kormányhivatali kollégák, és a növényútlevelet, a papírokat ellenőrzik.
Az ilyen szezonális ellenőrzéseken kívül, hogy úgy fogalmazzak, a mindennapokban is zajlanak ellenőrzések?
Természetesen van egy alapellenőrzési tervünk, hogy mely fajta létesítményeket és mikor látogatják meg a kollégák. Vannak olyan eseteink, amikor mondjuk a névig zöld számra kapunk bejelentést, vagy nekünk jut a tudomásunkra egy nagyobb horderejű esemény, akkor ugye a kiemelt ügyek igazgatósága azonnal szokott intézkedni, de a szezonális is a szerves részét képező, nem én őszi szezonális nem szoktunk tartani. A tavaszi utána a nyári egy elég hosszabb blokk szokott lenni, és utána meg ugye amennyien gyorsan már kezdődik, ez az október vége szinte november elejétől meg már a téli szezonális ellenőrzés zajlik.
Mi az elmúlt 15 évnek a tapasztalata? Mert ugye említette, hogy 15 éves a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, és tulajdonképpen a kezdetektől folynak ilyen ellenőrzések. Javult a helyzet általánosságban véve?
Igen, a névig 14 lesz most, de már volt egy jogelődje, és abban is voltak ilyen jellegű vizsgálatok és tapasztalatok, és összességében azt tapasztaltuk, hogy igen, szerencsére pozitív irányban mozdultak el a gyártók, a forgalmazók, hogy az élelmiszer nagyon-nagyon bizalmi termék. Ha egyszer egy gyártó eljátsza a bizalmat, akkor nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni a vásárló közönséget, és ez a gyártóknak sem érdeke, hogy ebbe az irányba mozduljanak. Nálunk is hatósági oldalról azért igyekszünk segítő hatóságként fellépni. Nem az a cél, hogy rögtön mindent bezárjunk, hanem a szabálysértés mértékének megfelelően járjunk el. De hogy hogyan változnak ezek a számok, jó példarán van egy unió által, sőt több unión kívüli ország is benne van működtetett riasztási rendszer, az úgynevezett RASF rendszerünk, és ennek tavaly EU szinten 5000 ügye volt, Magyarországot ebből alig 300 érintette, sőt kevesebb is volt, és olyan 30 körüli volt az, ami hazai gyártóhoz kapcsolódott. Úgyhogy mi azért azt tapasztaljuk, hogy igen, a cégek ezt szeretnék jól csinálni, és mindent meg is tesznek ezzel kapcsolatban.
Meddig fog tartani az idei tavaszi ellenőrzés sorozat?
Az április elejé időszakban lesz vége, ugye húsvét után egy-két nappal lesznek még olyan dolgok, amik ugye labor az kicsit később lesz meg, de az a tervünk, hogy már a húsvét előtt, illetve a húsvét hetében meglegyenek azok az eredmények, amelyek mindenki számára bemutatásra kerülnek majd, és látjuk, hogy hogyan szerepelt a hazai kereskedelem, az ipar és az előállítók most a tavaszi szezonális során.
Ugye egy-egy ilyen ellenőrzés sorozatnak mindig az a legfőbb célja, hogy a vásárlók a lehető legjobb minőségű terméket tudják levenni a polcról. Néhány gondolatra én annyit kérném, hogy segítsen itt a hallgatóknak, hogy ők hogyan választanak tudatosabban.
Elsődleges célunk az, hogy minden a boltba kerülő termék az biztonságos legyen, és senkinek semmilyen problémát ne okozzon. És ugye ehhez jön az, hogyha lehet, akkor a lehető legmagasabb minőség is legyen. Vannak a szabályozott termékek, amik élelmiszerkönyvi szabályozásban a kalácsok, húskészítmények egy része, az biztos, hogy egy stabil minőséget ad, hiszen az elnevezés miatt már kötött pályán mozognak. Amiben mi igyekeztünk még segíteni a fogyasztókat, van egy KMI, egy kiváló minőségű élelmiszer védjegyünk, amiben a magas minőséget és a fenntarthatóságot is tudjuk garantálni, de úgy általánosságban pedig mindenképpen javaslom a vásárlóknak, a fogyasztóknak, hogy amikor elindulnak, akkor célirányosan, listával, hogy pontosan mit szeretnének venni, hiszen iszonyatos mennyiségű élelmiszerpazarlásunk is van, és egy kicsit odafigyeléssel és tudatos vásárlással ezen nagyon sok tudunk segíteni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a tavaszi szezonális ellenőrzés sorozatról hallhattak.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.